Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnes. Csütörtöki adásunk témái. Ferenc pápa felhívása Ukrajna békéért és az édesanyákért kisboldogasszony ünnepe alkalmából. A Szentatya jelenléte nagy áldás lesz Kazahsztánban, nyilatkozta az asztanai érsek a pápa látogatás előtt. Nyitott történet. Janka Ferenc atya elmélkedése az évközi 24. vasárnapra. Ferenc pápa felhívása Ukrajna békéért és az édesanyákért kisboldogasszony ünnepe alkalmából. A szerdai általános audiencia végén a Szentatya ismét harmadik világháborúról beszélt, és békét kért Ukrajna számára. Szűz Mária születésnapja alkalmából szeretettel szólt az édesanyákhoz, különösen azokhoz, akiknek gyermekei szenvednek. A pápa köszöntötte még a nyelőcső vele született elváltozásától szenvedő gyermekeket és szüleiket, akiket személyesen fogadott a Szentpéter téren. Szeptember 8-a kisboldogasszony ünnepe, amikor Szűz Mária születésére emlékezünk. Ebből az alkalomból Ferenc pápa a szerdai audiencia végén Mária alakját állította a hívek figyelmének középpontjába.
Maria ha sperimentato la tenerezza di Dio come figlia, piena di grazia.
Mária megtapasztalta Isten gyöngétségét, mint kegyelemmel teljes leány, hogy aztán ezt a gyöngétséget édesanyaként adja tovább, Jézus fia küldetéséhez csatlakozva. Ezért a pápa lelkileg közel érzi magát e napon az édesanyákhoz, különösen azokhoz, akiknek gyermekei szenvednek, betegek, kirekesztettek, börtönben vannak.
Una preghiera particolare per le mamme dei giovani detenuti.
A fiatal fogvatartottak édesanyjáért külön imádkozzunk, hogy soha ne veszítsék el a reményt. Sajnos a börtönökben sokan eldobják maguktól az életet, olykor fiatalok is. Az anyai szeretet képes megóvni őket ettől a veszélytől.
La Madonna consoli tutte le madri.
A szűzanya vigasztaljon minden édesanyát, aki gyermeke szenvedése miatt gyötrődik, fohászkodott Ferenc pápa. Olasz nyelvű köszöntésében a veronai szemináristákhoz és a lukkai katolikus akció tagjaihoz szólt a Szentatya, majd azokhoz a családokhoz fordult, akiknek gyermekei vele született nyelőcsőbetegségben szenvednek. Ők a Macerátai püspök kíséretében érkeztek az audienciára. Üdvözölte továbbá a római San Camillo Forlanini kórház újszülött intenzív osztályának dolgozóit, akiket a római segédpüspök és a polgármester kísért el a Szentpéter térre. Valamennyiükkel a Szentatya személyesen kezet fogott, és bátorította a családokat, akik odaadóan hordozzák keresztjüket. Mintegy 150 gyermek volt jelen az audiencián, akik koraszülöttek vagy betegséget hordoznak, ezért családjuk, az orvosok, ápolók összefogásának köszönhetően kaptak esélyt az életre. L'Aquilából is érkezett egy küldöttség a Szentpéter térre, megköszönve a Szentatya augusztus végi látogatását. A város polgármestere átadta a pápának a megbocsátás kitüntetését, mivel fáradhatatlanul munkálkodik a kiengesztelődésért. Az idősekhez, fiatalokhoz és ifjú házasokhoz is szólt a pápa köszöntése, főként pedig a betegekhez, akik nagy számban érkeztek az audienciára. Lelki közelségéről és szeretetéről biztosította valamennyiüket. Emellett nem feledkezik meg a szenvedő Ukrajnáról sem. Sok ukrán zászló lobogott a Szentpéter téren, a pápa pedig felhívást intézett a békéért.
Di fronte a tutti gli scenari di guerra del nostro tempo, chiedo a ciascuno di essere costruttore di pace.
Korunk háborús színterei láttán mindenkit arra kérek, hogy építse a békét, és imádkozzon, hogy a világon az egyetértés és a kiengesztelődés gondolatai és tervei terjedjenek el. Ma világháborút élünk, állítsuk meg! Ajánljuk Szűz Mária oltalmába a háború valamennyi áldozatát, különösen a szeretett ukrán népet. Ferenc pápa végül szívből jövő áldását adta a Szentpéter téren jelenlévő hívekre.
di cuore vi benedico.
Peta asztanai érsek. A pápa kazasztáni látogatása nagy áldás. Tomás Peta érsek, Kazasztán legnagyobb és egyetlen főegyházmegyéjének, Asztanának a vezetője, a Vatikáni Rádiónak adott interjújában Ferenc pápa jövő héten a közép-ázsiai országba tervezett útját nagy áldásnak nevezte a katolikusok és az egész ország számára. A pápa a vallásközi kongresszusra utazik a kazah fővárosba. Peta érsek szerint a tanácskozás jel lehet, amely Istenre mutat, mint a béke forrására. A pápa látogatás jelentőségéről szólva a lengyel származású Peta érsek, akit a néhai Stefan Wyszyński bíboros szentelt pappá, majd Szent II. János Pál pápa püspökké hangsúlyozta. Ferenc pápa látogatása mindig történelmi esemény, még inkább egy olyan országban, ahol a katolikusok kisnyájat jelentenek. Ez a tény megerősítette II. János Pál pápa 2001-es látogatását, amely jelezte a katolikus egyház jelenlétét a nagy sztyeppe országában, megerősítve azt a hitben. Az érsek meggyőződése, hogy Ferenc pápa látogatása nagy áldás a katolikusoknak és egész Kazasztánnak. A látogatás a drámai nemzetközi helyzetet tekintve a béke és a kiengesztelődés reményét hordozza magában globális szinten. Nagyon hálásak vagyunk, hogy a Szentatya a Núr Szultán székesegyházában megáldja majd az új ikont, a nagy sztyeppe anyja triptihont, amelyet a béke királynője nemzeti kegyhelyen helyeznek majd el, Ozjornójében. Az ikon emlékeztet majd a pápa látogatásra, és ösztönzi a híveket Ozjornójében, hogy a pápával való lelki egységben imádkozzanak a békéért és a pápa szándékaiért. A vallásközi kongresszuson a pápa részvételének jelentőségéről szólva Peta érsek utalt arra, hogy a kazah fővárosban immár 7. alkalommal összehívott világ és hagyományos vallások vezetőinek kongresszusa nem teológiai megbeszélések platformja. Véleményem szerint ez egy jel lehet, amely Istenre mutat, mint a béke forrására. A politikusok erőfeszítései ugyan szükségesek, de nem elegendőek. A hívők intenzív imájára van szükség a békéért. Ferenc pápa részvétele a kongresszuson emeli ennek az eseménynek a színvonalát, és rámutat arra, hogy az egyház törődik a békével és az egész emberiség jólétével, állapította meg az asztanai érsek. Arra vonatkozóan, hogy Kazasztánba érkezése óta mit tett rá a legnagyobb hatást, az érsek kijelentette. 1990-ben érkeztem Kazasztánba, még a Szovjetunió idején. Ekkor még nem voltak egyházi struktúrák. A Szovjetunió 5 köztársaságának területén mintegy 15 helyi pap szolgált, akik a Szovjetunió állampolgárai voltak. Sok városban és faluban léteztek hívek közösségei. Ahol a kommunizmus idején az emberek erősen imádkozták a rózsafűzért, ott megmaradt a hit és az egyházhoz tartozás érzése. Ez a vallás és lelkiismereti szabadság körülményei között hozta meg a gyümölcsét, miután Kazasztán függetlenné vált 1991-ben. Gyorsan plébániákat alapítottak, templomokat és kápolnákat építettek, mondta Peta érsek. Milyen gyakorló katolikusnak lenni Kazasztánban? Kérdezte a Vatikáni Rádió angol adásának újságírója. Kazasztánban vallásszabadságot élvezünk. Ennek ellenére hazánkban nem könnyű katolikusnak lenni, mert a katolikusok kevesebb, mint 1%-ot képviselnek. Kazasztán 19 milliós lakossága 130 nemzetiség mozaikjából áll össze. 70%-a az őslakosság, a kazahok, akik 18 hivatalosan bejegyzett valláshoz tartoznak. Közép-Ázsiában hogyan látja a pápa béke felhívásait az ukrajnai háborúval kapcsolatban? Kérdezte az újságíró. Az ukrajnai háború nagy tragédia. Azt mondhatjuk, hogy ez egy seb az egész emberiség testén. Hiszünk abban, hogy Ferenc pápa látogatása nagyban hozzájárul az ukrajnai háború befejezéséhez és a régóta várt béke megkötéséhez, mondta az asztanai érsek. Az interjú végén az újságíró emlékeztetett arra, hogy Tomás Peta érsek lengyel, akit a híres Stefan Wyszyński bíboros szentelt fel, és Szent II. János Pál pápa, Karol Wojtyła kedves barátja volt. A hivatására és munkájára gyakorolt hatásáról kérdezte. Boldog vagyok, hogy szent püspökök szenteltek fel. Pappá Wyszyński bíboros 1976-ban, és püspökké II. János Pál pápa 2001-ben. Nagy kegyelem, ha az ember életében jó és szent emberekkel kommunikálhat, válaszolta Peta érsek. Wyszyński bíboros mindig mély, de ugyanakkor egyszerű és örömteli ember volt. Tudott meghallgatni. Nagyon figyelmes és tisztelettudó volt másokkal szemben. Peta érsek felidézett egy példát ezzel kapcsolatban. Azok a szeminaristák, akik a bíboros úr szentségén szolgáltak a rezidenciáján, azt követően részt vettek a közös reggelin. Gyakran püspökök és meghívott vendégek is jelen voltak. A beszélgetések nagyon komolyak és fontosak voltak, és mi szeminaristák is jelen lehettünk. Ez számunkra a bíboros úr irántunk tanúsított nagy tiszteletének jele volt. Egyszer a szentmise után a bíboros személyesen jött oda hozzánk, két szeminaristához, mintha a bocsánatot kérne, hogy ma nem reggelizünk együtt. Megérkezett Luigi Poggi érsek, és fel kell készülnünk a hatóságokkal való találkozásra, de ti egy másik szobában fogtok enni, mondta. A bíboros úr a szentmise után nem küldött vissza minket a szemináriumba, hanem személyesen gondoskodott a reggelinkről, és még egy másik személyt is rendelt hozzánk. Idézte fel Tomás Peta érsek személyes emlékeit Wyszyński bíboros kapcsán.
Nyitott történet. Hallgassák meg Janka Ferenc atya elmélkedését az évközi 24. vasárnapra.
Az evangéliumi példázatok értelmét döntően meghatározza az a szövegkörnyezet, amiben elhangzanak. Az elveszett juh, az elgurult drachma, végül a tékozló fiú történetét is tartalmazó egységet a következő vers vezeti be. A vámszedők és a bűnösök mindnyájan igyekeztek Jézushoz, hogy hallgassák. A farizeusok és az írástudók pedig így zúgolódtak ellene. Ez bűnösöket fogad magához és eszik velük. Ő erre ezt a példázatot mondta nekik. A méltatlankodó farizeusoknak és írástudóknak Jézus olyan példabeszédekkel válaszol, amelyek a keresésről és megtalálásról, az elveszésről és megkerülésről, végül az otthon elhagyásáról és a hazatérésről szólnak. A századik juhát kereső gazda, az elveszett drachmáját felkutató asszony, a tékozló fiát visszafogadó apa, Jézus mennyei atyának a képei. Isten nem csak passzívan irgalmas, hanem aktívan keresi azt, ami elveszett, és örül, sőt, jobban örvend annak, amit megtalált. Az atya küldetését teljesítő Jézus zseniális pedagógiával a párhuzamos történetek fókuszát egyre szűkíti és egyre személyesebbé teszi. A századik jószág, a tizedik pénzdarab, majd a hazatérő fiú történetével érzékelteti a megmenekülés és a hazatérés csodáját. De éppen a háromszoros happy enddel végződő párhuzamok miatt szembeötlő az idősebb fiú nyitva maradó története. Mert ő, amikor hallja a zenét és a táncot, nem az apjától kérdezi, hogy mi történt, hanem egy szolgagyerektől tudakozódik. A fiúcska beszámol a testvér érkezéséről és az apa öröméről. Erre haragra gerjed, és nem akar bemenni. Az apa öcséhez hasonlóan elébe is kijön, és kérleli. A vele folytatott párbeszédből vesszük észre azt, hogy az idősebb fiú csak a maga igazát látja, és a saját sérelmeire figyel. Felháborodva panaszolja, hogy noha sohasem szegte meg apja parancsait, mégsem kapott egy gödőjét sem, hogy a barátaival elmulathassa. Öccse sorsa kapcsán csak a fényűzéssel eltékozolt vagyon miatt dühös. Nem szánja a kudarcát, és nem értékeli a megtérését. Apja megbocsátó nagy vonalúsága sem érinti meg. Elvakult elidegenedettségét a bennfoglaltan saját magát kitagadó mondata árulja el. De amikor megjött ez a te fiad, ha ez a megtérő csak is a te fiad, és nem egyben az én testvérem is, akkor te valójában nem vagy az én apám. A görög szöveg szóhasználata saját jelentéstöblettel gazdagítja a történet üzenetét. Amikor a tékozló fiú a vagyon ráeső részét kéri, akkor ott az uszíja szó szerepel. A következő mondat a vagyon megosztása kapcsán azonban már a biosz szinonímát említi. Ennek jelentései élet, megélhetés és tulajdon. A két szó két irányba ágazik el. Az uszíja ugyanis nem csak vagyont, örökséget jelenthet, hanem fontos filozófiai és teológiai fogalomként valaminek vagy valakinek a lényegét is. Ilyen értelemben szerepel a Nice a konstantinápolyi hitvallásunkban annak jelölésére, hogy a fiú egy lényegű, homo uszíjosz, az atyával. Az eredeti szöveg nyomán az ember lényege és megélhetése közti különbségre gondolhatunk. A biológiai túléléshez szükséges dolgok kikérhetők és egyedül is eltékozolhatók. Az ember valódi lényege, személyének titka azonban a kapcsolatban van. Ez egyedül nem élvezhető, a magunk számára nem sajátítható ki. A fiú csak akkor fiú, ha eleven kapcsolatban van az atyával, és akkor testvér, ha a szeretet köti össze a testvérével. A két fiú kétféle kapcsolat parabolája. A tékozló látványosan eltávolodik és hazatér. Az idősebb látszólag otthon marad, lélekben azonban távol kerül az apjától. Nem vele akart ünnepelni. Nem hajlik megbocsátó nagyvonalúságának utánzására sem. Az apja kedves szavai ezért inkább feltételes módban igazak rá. Fiam, ha velem vagy, akkor mindenem a tiéd. Ha azonban nem, akkor szolgává teszed magad a többi szolga között. Az uszíja szó Benedek pápa, názáreti Jézus könyve, mi atyánkról szóló fejezetében is fontos jelentést hordoz. Itt az általában mindennapi kenyérként fordított árton epi uszíjont a pápa lényeg fölötti kenyérként értelmezi, és az eukarisztiára vonatkoztatja. Jézus lényeg fölötti kenyere, nekünk kínált tápláléka, az atyával való minden képzeletünket felülmúló kapcsolata, szeretet egysége. Szent lelkének kegyelmével ebbe az egységbe hív bennünket az eukarisztikus Krisztus. Szent Ágoston gyönyörű kifejezése nekünk is szól. Vegyétek, amik vagytok, Krisztus teste. Legyetek, amik vagytok, Krisztus teste. Ezért szólíthatjuk őt mi atyánknak. Általa lehetünk az ő szeretett gyermekei, egymásnak pedig a testvérei. Jézust vámosok és bűnösök, meg farizeusok és írástudók is hallgatták. Mi is boldogan hallgatjuk, hogy az igazakat szerető és a bűnösökön könyörülő Isten bennünket is vár és hív. Végtelen szeretetét csak akkor sejtjük meg igazán, ha az elveszettekben ismerünk magunkra. Ha tudom, hogy én vagyok az elkóborott századik bárány, az elveszett tizedik drachma és a tékozló fiú. A sor végén az idősebb testvér nyitott története áll. Ő is mindig akkor lép be az ünneplő közösségbe, ha én kész vagyok az atya hívására, a megtérő testvéremnek rendezett mennyei lakoma örömébe osztozni.
Nyitott történet. Janka Ferenc atya elmélkedését hallották az évközi 24. vasárnapra. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, csütörtöki adásunk véget ért. Megköszönve figyelmüket búcsúzik a szerkesztő, Gedő Ágnes. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudétur Jézus Krisztus!